az utolsó hetekben nekifogtunk, hogy egy kicsit nagyító alá vegyük a szellemi ajándékokat. Ma is ezt fogjuk tenni. Volt, aki kicsit úgy gondolta, hogy ez a téma őt nem érdekli annyira, mert talán nem volt úgy beavatva ezekbe az ajándékokba eddig, nem vette észre, hogy a szellemőt ezekben az ajándék megnyilvánulásokban használja. Annál inkább érdekes ezeknek a tanításoknak a végére járni akkor, mert miközben több megértést veszünk belőle, és közelebb kerül a szívünkhöz, úgy észre fogjuk venni, hogy a szellem felkínálja majd nekünk, hogy ezeket működtetni szeretni az életünkben. Amíg nem tudunk valamiről, addig olyan, mintha nem létezne. Amikor megtudjuk, hogy ez a dolog a Bibliában szerepel, és Isten mit célból adja nekünk, és hogyan lehet azzal együttműködni, akkor egészen sokkal előrébb vagyunk. Amen? Az életünkben. És a szellemi ajándékok nagyon fontosak, mert ugyanis tanítja a Biblia, hogy kívánnunk kell ezeket. Ha nem hallottunk soha róla, akkor hogy tudnánk kívánkozni utána, hogy a szellem megnyilvánuljon. Tehát először is hallanunk kell róla. És ennek a folyamnak most ez a célja, a szellem ajándékainak a második tanítás részébe megyünk bele. Egy kicsit az igék mögé nézzünk ma. Először is azt fogjuk megnézni, hogy miért adja Isten ezeket a szellemi ajándékokat. Mi a célja Isten szellemének azzal, hogy ajándékokat rendel a gyülekezeti testbe? Az Efézusban találunk választ, mindig az igéhez fogunk visszamenni, hogy tisztán lássátok, hogy ez megáll. Egyetlen dolog áll meg az életünkben, Isten igéje. Isten igéje, és más ne is fogadjatok el. Csak amikor Isten mondja, és olda is elolvasod, és meggyőződtél róla, akkor fogadd el. Az Efézus 4.12 azt írja a szolgálati ajándékokról, és azoknak adott szellemi ajándékokról, hogy ezeket szolgálat munkájára adta Isten a Krisztus testének tökéletesítésére. A szentek tökéletesítésére adta, a Krisztus testének építésére. Vagyis Istennek van egy célja ezekkel az ajándékokkal, márpedig az, hogy épüljön általa a Krisztus teste. Az ajándékokat nem a személy kapja saját magának, mert egy evangélista mihez kezd a gyógyítások ajándékaival, ha ő már meggyógyult? Neki nincs szüksége rá, ő azért kapta ezeket a csodatevéseket, gyógyító ajándékokat, hogy kimenjen és szolgáljon a betegek felé, a Krisztus teste felé, illetve az elveszettek felé, akik amint megismerik az Isten jóságát, be fognak jönni Krisztus testébe. Meg fogják kívánni azt az Istent, aki ennyire szereti őket. És a szívükbe szólítják. Tehát ezt egy építésre adta Isten, a Krisztus testének az építésére, és addig kell nekünk ez a tökéletesítés, ez az építés, amíg mi magunk, mint Krisztus teste, el nem jutunk oda, hogy mi magunk is készen álljunk a szolgálatra. Ugyanis Isten nem akarja, hogy az az egy, aki elől megy, az végezze mind a munkát. Hanem szeretné, hogy az egész Krisztus teste növekedjen a Krisztusban, mint a fejben. Ezt itt a 15-ös versben olvasott, hogy növekedjünk ebben a tökéletesedésben, növekedjünk addig, amíg eljutunk oda, hogy mindannyian képesek vagyunk az evangéliumnak a kiszolgálására az elveszettek felé. Gyülekezet minden tagjának képesnek kell lenni, ha egy pásztor jól végezte a dolgát, hogy tudjon számot adni arról az üdvösségről, ami ő benne munkálkodik, az elveszettek felé. És ez mindannyiunknak részünk. Tehát a Krisztus egész testét szeretné Isten használni, és erre adja a szellemi ajándékokat, hogy általa tökéletesítsen minket. Ha betegek vagyunk, akkor meggyógyít. Hogyha nincs világosságunk egy témában, akkor egy tanítás által megvilágosít. Hogyha a szívünk szomorúságában vagyunk, akkor egy profétai szó által megvigasztal, megvilágosít, hoz egy jövendőbeni képet, valamiféle előrevetítése, hogy mi Isten terve az életemben. Ezeket az ajándékai által végzi el, hogy a Krisztus teste tökéletesebbé legyen. Tehát ez Istennek a terve, hogy az egész test együtt tudjon munkálkodni. Tökéletesíti, hatékonyabbá akarja tenni a Krisztus testét, és ehhez adja a szellemi ajándékokat Isten. A szellemi ajándékokat tehát szolgálat munkájára kapjuk, a Krisztus testének az építésére. Második pont, amit néztünk, Isten nem akarja, hogy tudatlanok legyünk a szellemi ajándékok felől. Tehát igazán egy egész fejezet, az 1 Korintus 12, és aztán a 14 is annak szenteltetik, hogy a hívőket mélyebben beavassa abba, hogy mik is ezek a szellemi ajándékok, amiken keresztül a Szent Szellem képes megnyilvánulni? Mert az ott leírt 9 ajándék az, amelyben a Szent Szellem képes arra, hogy minket megajándékozzon. Mert Isten köti az ő igéje. Ha ezt a 9 ajándékot csarolta föl, akkor ebben a 9 ajándékban fog minket meglátogatni és szolgálni felénk. Köti az igéje? Tehát ezeket, ha megismerjük, akkor leszünk képesek együtt működni Isten szellemével. Amen. Tehát a szellemi ajándékokra nézve nem akarja Isten, hogy tudatlanok legyünk. Ezt a korintusiaknak írja, de hogyha Isten nem akarta, hogy a korintusiak tudatlanok legyenek, akkor Isten nem akarja azt sem, hogy mi esetleg tudatlanok legyünk a szellemiek felől, ugye? Nem, azt akarja, hogy legyen egy pontos tudásunk erről. Egy pontos látásunk arról, hogy hogyan működnek a szellemi ajándékok, hogy utána be tudjon minket vonni ezekbe. És hogy örvendezni tudjunk ebben. A szellemi ajándékoknak egy másik nagyon fontos jellemvonása, múlt héten tárgyaltuk, hogy Úrnak jelentik ki Jézust. Hogyha nem Jézus magasztalja egy szellemi ajándék, hanem a prédikátort, akkor távozz messzire. Mert minden egyes megnyilvánulása a Szent Szellemnek Jézus felé fogja vezetni a figyelmedet. És nem azt fogja hozni, hogy mi nagy a prédikátor, milyen nagy a neve, vagy milyen felkent, akkor messzire menjél el. Mert minden egyes szellemi megnyilvánulásnak az kell legyen a célja, ezért hozzá szellem, Jézus Úrnak jelenti ki az életünkben. Jézus gyógyítónak jelenti ki az élet. Jézus királynak jelenti. Jézus nevét felmagasztalja. A figyelmünket Jézusra irányítja. Egyes egyedül. És minket csak használ benne. És ez nagyon fontos, hogy az Jézus Krisztus kell, hogy megláthassék benne. Jobban, mint előtte láttad őt. Minden egyes szellemi ajándék erről szól. Megint egy másik gondolat volt, hogy a Szent Szellem mindenkinek ad kijelentést a 9 ajándékából. Vagyis ha valaki megtelt Szent Szellemmel, akkor egészen biztos, hogy egyszer legalább az életében a Szent Szellem a 9 ajándék valamelyikével meglátogatta őt. Ha észrevette, ha nem. Mert úgy írja, hogy mindenkinek ad kijelentést a Krisztus testében, és ez épülésre van. Épülése van az illetőnek is, mert tanult általa, és épülésre van, aki felé szolgál, a Krisztus testének is. Tehát a szellemi ajándékok épülésre vannak, és a szellem mindenkinek ad. Tehát az, hogy a szellem személyválogató lenne, az nem igaz. Elosztja az ajándékokat az ő tetszése szerint, de senkit nem hagy ki belőle. Ez megint az ő gyönyörű szíve. Hogy lehet, hogy a legegyszerűbb ajándékot kapod, és megnézi az Úr, hogy milyen hűséges vagy vele. Lehet, hogy a nyelvek nemeit kapod is, annak a magyarázatát. Vagy valamelyik másik ajándékot, ami a kisebbek közül való. Mert ugye mondja, hogy törekedjetek a nagyobb szellemi, tehát van egy sorrend köztük, törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra. De valahol a szellem elkezdi, hogy közli veled ezeket. És a hűséges vagy, és kívánkozol, és vágyolsz ezek után, és keresed ezeket, és a figyelmedet arra irányítod, hogy drága Szent Szellem, hol akarsz engem használni? Itt vagyok. És felajánlod az edényedet, a szent, megszentelt edényedet, hogy itt vagyok szolgálatra, akkor a Szent Szellem fog adni hozzá még. Mert ez a természete. Úgyhogy ezért is foglalkozunk ezzel, hogy olyan része legyünk a Krisztus testének, akik képzettek a szellemi ajándékokban. Mert van tudásuk e felől, és szeretnének belőle még. Mert ha egyszer megizlelted Isten jóságát, akkor biztos, hogy akarsz még belőle. Mert ez a természetünk, telhetetlenek vagyunk. Jó értelemben, szellemi értelemben is. Szeretnénk még belőle, és még belőle. És ahogy ezt kijelenti az Úr, még szeretnénk. És ez nagyon jó így. Ez nagyon jó így. Ő is mondja, hogy ad egy éhséget a földre. Az ő igéje hallgatása után van éhséget. Ha az igét éhezed, akkor tud adni még többet az Úr. Mondja tehát, hogy törekedjetek a nagyobb kegyelmi ajándékokra. Ez az 1 Korintus 12-ben mondja, a 31-es vers. Vagyis a szellem elkezd minket használni a szellemi ajándékokban, amikor beteljesedtünk Szent Szellemmel. És aztán, hogyha látja, hogy nyitottak vagyunk erre, akkor fog adni még hozzá. És nekünk pedig a részünk, hogy még törekedjünk ezekre, hogy még nagyobb ajándékokban tudjunk szolgálni. Ugyanis a kegyelmi ajándékok azok sokfélék. Mert írja, hogy a kegyelmi ajándékokban különbség van, ez azt jelenti, hogy sokfélék. Nem csak egyfajta. Istennél nem csak a szürke szín létezik, ugye? Kinézünk a világban, milyen szín, minden szürke. Nem, Isten nem ilyen. Sokféle. Istennek a sokszínűsége, a sokféle bölcsessége, a sokféle gazdagsága, a sokféle szellemi ajándék létezik. És ezért mondja, hogy a szellemi ajándékokban van egy különbség, különbözőek. De mindegyiket a szellem működteti. És hogy melyiket hozza neked, és melyiben fog téged használni, az az ő döntése. Az ő kedve szerint hozza ezeket. És ezeket a szellemi ajándékokat hallunk róla, még jobban kell. Ez a tanításnak a célja különben. Hallani róla, hogy még jobban kívánjuk a szellemi mozdulásait, a szellemi ajándékait. Tanítja azt is az 1 Korintus 14-ben az ige, hogy kövessétek a szeretetet, és kívánjátok a szellemi ajándékokat. Ezzel azt tudatja veled, hogy a szeretet működteti az összes ajándékot. És hogyha a szeretet vonalán képzed magad, és vigyázol a szeretet útjára, akkor fogsz tudni igazán növekedni a szellemi ajándékokban. A szeretet nélkül Isten országában semmi nem megy, és a szeretet inspirálja a szellemi ajándékokat is. Ugyanis Isten szívét megörvendezteti, amikor adni tud. Az az ő szíve szeretete. És a te szívedet is ugyanezt kell inspirálja, az a szeretet, amivel ő ezt adja, ezt neked át kell élned, és a te szívednek meg kell indulni afelé, akifelé szolgálsz. Akkor lesznek még ajándékok, és akkor lesznek bővebben, és akkor jön majd az öröm a szívedre, amit ő érez. Láttad az evangélistát? Ugrált örömében, amikor fölkelt a beteg az ágyról. Átélni Istennek azt az örömét. Együtt dobban a szívünk az ő szívvel. Az a szeretet által van. Ezért mondja, hogy követni kell a szeretetet. Arról nem lehet elfeledkezni. És akkor jön, hogy kívánjátok a szellemi ajándékokat. A Jézus nevében. Amen. Szeretet inspirálja ezeket. Az ő szerelme tüzéből fakadnak tehát ezek az ajándékok. Ezt látni kell. Miért adja Isten az ajándékokat? Azért, mert szeretne megörvendeztetni minket, hogy előbbre viszi az életünket, ezek épülésre vannak, és azt az ő szerelme végzi. Úgyhogy egy kicsit itt visszakanyarodnék, a múltkor nem volt erre idő, hogy hogyan is van ez a fajta isteni szerelem és az a tűz, amit oda tesz az oltárra. Már az Ószövetségben láttuk ezt, és ebből nagyon nagy megértésünk lesz, hogyha követjük a fonalat. Először volt az ószövetségi sátor templom, amelyben Isten rendelt egy oltárt. És amikor Mózesnek és Áronnak elmondja, hogy milyen szolgálatot rendel ott, és Áron végrehajtja Isten utasítása szerint azokat a parancsolatokat, amelyeket Isten Mózesnek ad a templom szolgálatával kapcsolatban, és bemutatják ezeket a véráldozatokat. És Isten szól, hogy végezzék ezt el. Végezzék el az engesztelés áldozatát magukért és a nép bűneiért, mert ma megjelenek a nép előtt, mondja Isten. És ezt szeretném nektek felolvasni, nagyon rövid ez a kis rész, a 3 Mózes 9-ben, hogy Isten készül tehát a látogatásra. Készül, hogy megjelenik a nép előtt, hogy meglátogatja a népét, és ehhez az oltáron be kellett mutatniuk véráldozatokat. Pontosan le van írva ennek a rendje. És amikor Mózes és Áronnak a fiai ezt pontosan úgy végrehajtják, ahogy azt Isten rendelte, akkor, és itt a 23-as versről fogom most olvasni, bement Mózes és Áron a gyülekezet sátorába, és azután kijöttek, és megáldották a népet, és ekkor nézzétek, mi történik. Az Úrnak dicsősége pedig megjelent az egész népnek. És nem csak a dicsőség jelent meg, az Úr dicsősége, tehát Isten meglátogatta a népét, hanem tűz jött ugyanis ki az Úr elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövérségeket. És látta ezt az egész nép, és ujjongottak, és arcra estek. Az egész nép elkezdte Istent imádni, és isteni ujjongásba kezdett, mert látták, hogy ez a dicsőség meglátogatta őket, és abból a dicsőségből egy tűz jött ki, és ez a tűz felemésztette, ami az oltáron volt, ami az áldozatból maradt. És ez egy kép, amivel tovább megyünk. Isten ugyanis itt rendelt egy tüzet az oltára, és azt tanítja mellette, ez a Mózes 6-ban van, ha valaki utána akar nézni, 13-as vers, de ezt nem írtok ki az égesorba. Itt azt tanítja Isten, hogy a tűz szüntelen ég kell, hogy égjen. És szüntelen égve kell maradjon, így írja szó szerint az ige, az oltáron, és el ne aludjék. Vagyis az a tűz, amit Isten lehozott ezen a napon, amikor meglátogatta a népét, ezzel a tűzzel kellett bemutatni az összes további áldozatot évről évre, évről évre, évről évre, és Isten nem akarta, hogy idegen tűz jöjjön az oltára. Rögtön olvassuk is, mert Mózesnek volt két fia, Nádáb és Abihu, akik pont ebbe a hibába estek bele. Látták, hogy milyen csoda jó ez a tűz az oltáron, és hogy tetszett ez nekik, és kimentek és hoztak idegen tüzet az ő füstölőjükbe. És Isten halállal fizetett ezért. Figyelmeztetjen a népet. Ott estek össze. Holtan. Mondta Isten, hogy ide idegen tűz az én oltáromra nem jöhet. Nem jöhet. És meghagyta, hogy azzal a tűzzel, amit én hoztam, azzal a tűzzel mutattassék be minden áldozat. Az az ő Szent Szellemének az emésztő tűze. Úgyhogy néha olvasunk olyan részeket a Bibliában, hogy elsőre nem értjük, nem baj, ilyenkor tegyük föl mindig a polcra, szoktam mondani, menjünk tovább. Isten valamiért ezt ott megcselekedte, hogy az ő népébe Isten félelmet oltson, hogy amit ő mond, azt meg kell cselekedni. Ő azt mondta, hogy a saját tűzzel, amit az ő dicsősége hoz le, azzal a tűzzel mutassanak be minden áldozatot, és az a tűz soha ki ne aludjon. Ezt meghagyta nekik. Olvasod a három Mózesben, és hogyha nem volt éppen áldozat bemutatás, akkor fával kellett a tüzet újra és újra feléleszteni. Nem aludhatott ki az a tűz. A parázsból mindig újra és újra tüzet kellett előhoznia, ez volt a papságnak az egyik feladata. Kicsit tovább haladunk, és elmegyünk majd a templomhoz, amikor Salamon fölépíti a templomát. Ugyanezt fogjuk látni. Felszentelik az oltárt, és az oltár felszentelésnél Isten dicsőségével meglátogatja az ő templomát, az oltárt, és ugyanezt fogjuk olvasni, hogy egy tűz jött ki az Úrtól. És amikor Isten azt kéri tőlünk, hogy csak az ő saját oltári tűzével mutassuk be az áldozatokat, akkor ez egy jelképes mondandó arra, hogy a saját erőnkből valók nem olyan kedvesek neki, mint ami az ő szelleme által jön az életünkben. Az idegen tűzzel, ami nem az igéből való, ami máshogy jön be az életünkbe, és nem rajta keresztül, abból nem tud dicsőséget venni. Ezért volt ez a példamutatás, a példát statuált, idegen tűz, nem áll meg én előttem, mondja az Úr. Na most nézzük meg a 2 Krónika 7-ben a templom szentelést, és ennek is csak egy-két sorát fogom felolvasni, ugyanis az egész gyönyörű, és itt ahogy Salamon imádkozik és felajánlja az épített templomot az Úrnak, az egész 6. fejezet egy gyönyörűsége, ahogy imádkozik, de ezt nem fogjuk most mind végig szemezgetni. Otthon elolvashatjuk. De innen viszont beugrunk a 7. fejezet első versétől, mikor Salamon elvégezte a könyörgést, vagyis az előző fejezet egy végtelen könyörgés. Hogy hallgassa meg az Úr az imákat, és válaszolja meg, és a szeme legyen nyitva, és cselekedje meg, amit a nép kér. Amikor Salamon elvégezte a könyörgését, tűz szállt le az égből. Figyeled megint, honnan jön a tűz? Az égből. Tehát ez egy természetfeletti tűz volt, egy mennyei tűz volt. Nem maguk csiszolgatták, és gyújtották meg az oltáron tüzet. Tűz száll alá az égből, és megemészté az egészen égő áldozatot, és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat. Vagyis a dicsőség, és az ő tüze, az, ami mennyből jött, szenteli meg az oltárt. Szenteli meg az oltárt. Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úrházába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úrházát. Ha már ott valaki bent van, oda nem tudunk bemenni, ugye? Úgy megtöltötte a templomot az Úr dicsősége, sűrű, fehér, kötszerű jelenléte az Úrnak. Nem tudtak bemenni a papok. De látták, hogy ez történik, mert itt írja az írás, és az Izrael fiai mindnyájan látták, amikor alászálla a tűz, és az Úr dicsősége a házra, és arccal leborultak a föld felé. A padlózatra is imádták, és tisztelték az Urat, hogy jó és az ő kegyelme mindörökké való. És Isten, amikor megjelenik, és az ő dicsősége meg, és az ő tüze megnyilvánul, akkor egy imádatot hoz az emberből. Egy imádatot hozott. Leborultak, tisztelték, imádták, dicsérték őt. Az egész nép. Azért hoztam ezt nektek, ezt a két példát, mert ha belegondolunk, akkor teljesen ugyan ez a séma megy pünkös napján. Egy az egybe. Egybe gyűltek a tanítványok, ott vannak fent a felsőházban, És amikor elközelgett a pünkös napja, akkor azt olvassuk, hogy a Szent Szellem megtöltötte az egész házat, eltöltötte az egész házat, ahol ültek vala, és tudod, mi történt? Ugye, amikor ő megtölt valamit, akkor az ő dicsősége. Az ő dicsősége jelent meg, és kettős tüzes nyelvek szálltak alá. Az Úr tüze szállt alá, megint csak természetfeletti tűz, tűzlánynyelvek formájában fölöttük, és ez a tűz aztán a belsejükben is költözött, mert írja, hogy megteltek mindnyájan Szent Szellemmel. Hát a Szent Szellem tüze beleköltözött a belsőjükbe, és elkezdtek utána szólni nyelveken. De ugyanez a séma, leszáll az Úr dicsősége, az Úr tüze, ami egy természetfeletti tűz, egy emésztő tűz, és ez a tűz szentelte meg az oltárt, amit Isten a szent vérrel szentelt magának. De miután kiontatott a szent vér, a Jézus vére, mi lettünk a Szent Szellemnek a temploma, és a szívünk pedig az oltára. És ezt az oltárt ugyanis szenteli meg Isten. Betölti dicsőséggel, és a tüzével pedig jön, és egy emésztő tűzzel jön, és hoz egy tüzet az életünkre, és ennek a tűznek kell égni a szívünkön, örökkön, örökké azt követően, és nem vihetünk az Úr elé idegen tüzet. Ez mit jelent? Hogy nem erővel, és nem hatalommal, hanem az én szellememmel fogod megmutatni az én dicsőségemet. Nincs szükség idegen tűzre, az én tüzem elvégzi, az én emésztő tüzem elvégzi azt, és ehhez kell ragaszkodnunk, hogy ez a tűz soha kéne aludjon a szívünkön. Amikor elkezd ez a tűz parázssá lenni, mert leégett az áldozat, és az a tűz esetleg éppen ott van már, hogy már kialudna, akkor Isten tudod, mit tesz? Hozza, rálehel, ahogy ráfogyunk a tűzre, és akkor élesztjük a tüzet, és serkentjük a tüzet, és újra lángba kap. Isten hozza a szellemi ajándékait. És a szellemi ajándékok az a lehelete Istennek, amivel ezt a tüzet újra gerjeszti a szívünkön. Hogy örökön öröké égjen. Soha ne szunnyadjon ez a szerelem. Ez az első szerelem, amit hoz az életünkben, a pünkös napján, az oltárán, az a tűz. Ez az ő, a te szíved az ő oltára most. Most már nem kőtemplomokba, meg nem sátrakba lakik Isten. Magának szentelt egy új templomot. Egy új oltár. Van, a te szíved az, az az, új, az Úrnak az oltára, és ezen ég az ő tüze. Ez az ő tüze. Ez egy emésztő tűz. Ez azt jelenti, hogy mindent kiemészt az életedből, ha engedelmes vagy, és ha megnyitod magad, és ha együttműködsz ezzel, akkor mindazt fel fogja emészteni az életedben, ami nem odavaló. Egy tisztaságot fog hozni az életedre. Ez az emésztő tűz. Mert az emésztő tűz felemészti azt. És hogyha parazsas, kialvó fázisban lenne ez a tűz a szíveden, és már nem ég úgy, mint az első szerelem, akkor hihetetlen fontos, hogy a szellemnek az ajándékai által vegyél ebből a tűzből, hogy feléledjen, hogy fellegyeződjön ez a tűz, hogy kapjon újra lángba kapjon ez a tűz. És újra úgy égjen, mint a pünkös napi tűz. Mert ez örök tűz, és nem vihetünk idegen tüzet az Úrnak. Nem vihetünk idegen tűz. Nem mondhatjuk, hogy most én ebbe a vallásra megyek, és majd ilyen vallásos cselekedetekbe tetszem az Úrnak. Nem tetszik neki. Neki az a tűz kell, amivel pünkös napján meglátogatta a felsőházban lévőket. Az a tűz, az a Szent Szellem keresztség tűz száll szívről szívre, ahogy a hívők veszik a Szent Szellem keresztséget. És az a tűz kell, hogy égjen az oltáron. Az az ő tűze, az örök tűz, és megparancsolta, hogy az soha ki ne aludjon. Vagyis akkor arra a tűzre kell, hogy gondunk legyen. Kell, hogy gondunk legyen. És hogy fogja lángra lobbantani újra ezt a tüzet, amikor szunnyadna, ha ilyen helyre kerülünk? Megpróbáltatások, szorongattatások, nehézségek. Kinek mi adatik éppen abban a fázisban, ahol az útját járja? Hogy fog ez a láng újra felkapni, feléledni? Úgyhogy ez úgy rá lehel, rá fújja a Szent Szellem tüzét a szellemi ajándékok által. Fogja megmutatni ezt az új szerelmét az életünkben és a szolgálatunkban. Egy új oltárt hozott az Úr, hogy látnod kell. Ezért hoztam a két ószövetségi példát. Egy új oltárt hozott, és egy új oltárt szentelt magának az Úr a pünkös tüzével. És ennek a tűznek kell égni a szíveden. Látod-e most már, miért olyan fontos, hogy a hívők beteljesedjenek Szent Szellemmel? Ha nem teljesednek be, ez a tűz nem ég a szívükön. A tűz, nem is ismerik ezt a tüzet. Olyan formában, ahogy Isten azt adni szeretné a szívünkön, egy emésztő tüzet. És ahogy pünkösd napján leszállt ez a tűz, hogy megszentelje az új oltárt, ugye már tűz által szenteltetett meg az Ószövetségben is, leszállt a dicsősége, és a tüze megszentelte az oltárt, felemésztette az áldozatot. Ez az ő tüze. Ez az új teremtés, és benne az Úr lakozást vesz. Az új teremtésben. És amit az emésztő tűzével szentel meg az Úr, ennek a tűznek kell égnie ott a szíveden, azt követően, az életünkben és a szolgálatunkban. És ugye írja a jelenésekben, hogy elhagytad az első szerelmet. Az Úrnak rosszul esik, amikor elvesztjük ezt a szerelmet a szívünkről valahol útközben. Egyszerűen ellaposodik a szívünkön, és már nincs ott az. Akkor égett a szívünk az Úrért, amikor megismertük. Az első szerelem ott kell legyen. Szüntelen, folyton folyvást. Újra fel kell gerjeszteni azt a tüzet a szívünkön. Erre adta Isten a szellemi ajándékait. Mert hogyha a szellemi ajándékaiban meg tudja nyilvánítani azt a szikrát, ami által újra lángba lobban a szíved, a szerelmével. Ezzel közli az ő szerelmét a szellemi ajándékain keresztül. És ezért olyan nagyon fontos, hogy ezek az ő szerelmének a tűzláng nyelvei, a tűzszikrái, a szellem ajándékai fellobbantsák a szívünket, a szívünk oltárát újra és újra, hogy égjünk az Úrért. Azzal a tűzzel, amit ő adott a pünkös napján. És abban benne van a nyelveken való szólás is. És újra és újra lángja robbantja a szívünket az Úr vele, az örök szerelmével. És ez pedig a szívünk szerelem tüze, az első szerelem, a pünkös tüze. Kell, hogy ott legyen. A szellem ajándékai. Látod-e, hogy hogy kapcsolódnak? A szellem ajándékaival serkenti, éleszti föl ezt a tüzet a szívünkön. A közléseivel, a szeretetével. Ezt, ha látod, akkor sokkal inkább fogsz vágyodni a szellemi ajándékok után. Ugyanis ezekben van benne az Úr közlése. Ezekben van benne az ő szerelmének a közlése. A szellemi ajándékokban. A gyógyítások ajándékaiban. Érezteti vele, hogy annyira szeret, hogy nem akarja, hogy tovább már beteg légy, ajándékként meggyógyít. Odaadja. Vagy közli egy proféciában a kiutat, a bölcsesség szavában. Megint csak az ő szerelmének a megnyilvánulása. Nem akarja, hogy már tovább abban a helyzetben küszködjél, és ha bár még nem látod, de ő láttatja veled a kiutat. És közli veled a jövendőt, ahogy Pálnak mondta, hogy ez a hajóút, ez ugyan az árunak és a hajónak a teljes vesztével lesz, de ti megmaradtok mindnyáján, és partot fogtok érni. Az még a hajón nem látszott. De Isten szólt hozzájuk, és fölemelte őket, és kiemelte őket abból a reménytelenségből, amiben az a körülmény sodorta őket. Hát az ő közléseiben benne az ő szerelme fellobbantja a mi szívünknek a tűzláng nyelveit, amit pünkös napján kaptunk. Ez nagyon-nagyon fontos látni, és ha ezt látod, akkor sokkal jobban fel fogsz villanyozódni a szellemi ajándékok irányában. És fogod jobban vágyni, mint valaha. Hogy nem csak úgy van az, hogy amikor az Úr közli, az számít, hogy te szíved mennyire vágyja azt. Az nagyon sokat számít. Nagyon sokat számít. Néztük a három ajándékot, amely a három csoportba sorolható, a kilenc ajándék három csoportba sorolható, és mindegyik, amikor a szívünket feleleveníti ezt a lángot, minden egyes ajándéknál tapasztaljuk, hogy ennél a tűznél fognak tudni melegedni azok, akik a világból jönnek az Úrhoz. Ez a tűz, ez a világosság fogja megmutatni nekik, Isten mennyire szereti őket. Oltalmat fognak ott találni, vigasztalást fognak találni az ajándékok által. Az ajándékok által, és egy melegedni tudnak. Jönnek ennél a tűznél, és felmelegednek a világnak a jéghegyeiből. Jönnek, és melegszenek, és felengednek ezek a jéghegyek, és megolvadnak a szívek, és elkezdik érzékelni, hogy ez az Úr, ez egy csodálatos Úr, akinek te szolgálsz. És az ajándékokon keresztül tudja ezt közölni. Láttad-e ezt a mai csodatevés ajándékát? Az egész sátorban lévő tömeg újongott Istenhez. Mi hozta? Egy ajándék megnyilvánulás. Micsoda dicsőséget szerzett Istennek. Úgyhogy igenis nagyon fontosak a szellemi ajándékok, és nem vághatjuk ki a Bibliánkból ezeket a szellemi ajándékokat. Vannak felekezetek, az 1 Korintus 12-t és 14-et, szépen kimetszik a Bibliákból, mintha nem is létezne. Nem beszélnek róla, nem tanítanak róla, nem működnek benne, és minden happy. Csak tűz nincs benne. Isten tűze nincs benne. Úgyhogy ez a szellemmel való teljesség hihetetlenül fontos, és annak a tűznek, amit ott kapunk, annak az ébren tartása, hogy mindig lángoljon, hogy jöhessenek hozzá az elveszettek melegedni, hogy világosságot kaphassanak, hogy érzékelhessék Istennek ezt az emésztő szerelmét, ami csak rajtunk keresztül tudnak megtapasztalni. Úgyhogy szeretném mondani nektek, hogy a tanításomnak egyik célja pont ez, hogy felébreszteni bennünk ezt a vágyat. Jobban. Ha kell, tarts egy böjtöt. Vagy vedd sokszorosára a megvallásaidat, hogy te kívánod ezeket a szellemi ajándékokat. És kezd el köszönni Istennek, hogy közével álmokat kapjál. Abban lehet bölcsességszava, lehet kijelentés, lehet szellemek megkülönböztetésének ajándéka egy álomban. Hihetetlen módon meg tudja lendíteni egy reménytelen helyzetnek a fordulását. Új reményt ad az életünkben egy ilyen álom. És az ajándékok, a 9 ajándék 3 csoportba foglalható, de különben hallottam már másfajta felosztás is. Tehát mi a Hégen vonalat követjük, és a Hégen vonal így osztja 3 csokorba, és minden csokorban 3 ajándék. De már hallottam másként is, hogy ne lepődjetek meg, hogyha egy másik tanítónál, nagyon neves tanítónál, máshogy megtehetjük, hiszen a felsorolásban sem követi a sorrend, azt a sorrendet, amit például Hégen tanít. És vajon miért? Lehet, hogy Isten nem akarta, hogy így szedjük csokorba. Úgyhogy soha semmit ne vegyetek olyan erőteljesen, hogy ne tudnátok belőle engedni, ha valaki másképp mondaná. Így is lehet sorolni, nincs abban semmi rossz, ez egy nagyon értelmes felosztás, de lehet sorolni másként is, ha fogtok fel találkozni a keresztény világban. Hát a kinyilatkoztatás ajándékok csokrában ott van a bölcsesség szava, a tudás szava és a szellemek megkülönböztetése. Múltkor ebben időztünk egy kicsit, a tudás szava és a bölcsesség szava. Hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy ha valakinek az ajándék működik, akkor Istennek minden bölcsességébe belát. Tehát nem azt mondja, hogy a bölcsesség ajándéka, mert akkor az egész bölcsesség rendelkezésedre állna. Szó nincs erről. Hanem az, amit Isten közölni akar, az egy szó. A bölcsességnek egy szavát adja neked arra a helyzetre. A tudás nem a tudás ajándéka, hogy te mindent tudsz Isten dolgairól. A tudásnak a szava, hogy egy szót közöl veled abból, amit veled közölni szeretne, amit tudnod kell, ami előbbre visz, vagy azt, aki felé szolgálsz. Tehát ez egy része az ő minden tudásának. Egy részecskéje az ő mindenható bölcsességének. Kis része. De csodálatos ajándék, de hogy mit közöl, és milyen mértékeken, ez teljesen az ő akaratában áll. A szellemek megkülönböztetése tartozik még ide, ami egy csodálatos ajándék, és ad nekünk képességet arra, hogy megkülönböztessük a szellemi birodalomban, hogy melyik oldalról vannak a megnyilvánulások például. Ezt jövő alkalomra hagyjuk, mert nagyon nagy csokor, még az első 2-ből is van mondandónk. Tehát most folytatni fogjuk a bölcsesség és a tudás szavából egy-egy kis példát, ha veszünk, hogy még jobban lássuk a különbséget, és lássuk, hogy Isten miként működik ezekben az ajándékokban. Vannak aztán a kiejtés ajándékai. Ezek a profétálás, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. Ezeket kiejtve hozza Isten. A szánkon keresztül hozza, a szavainkon keresztül, és csodálatos ajándékok. Csodálatos ajándékok, közlések vannak benne. Utazhat ezen például a bölcsesség szava. Isten a bölcsesség szavát szolgálja egy profécián keresztül. Hát nagyon szorosan összefügghetnek, de mégis, vagy összekapcsolódhatnak, de mégis az elemzés szempontjából valahogy egy felsorolást kell csinálni. De nagyon-nagyon gyakran előfordul, hogy ezek az ajándékok karöltve jönnek, és például a bölcsesség szava egy profétáláson keresztül érkezik. Vagy a nyelvek nemein és a nyelvek magyarázatán keresztül jön a tudás szava hozzánk. Hát, hogy lássuk azt, hogy Istennél ezek nem éles határvonalak, csak működési formái, hogy az ajándékait miként hozhatja az életünkbe. Van még három ajándék, a cselekvő ajándékok. Ezek tesznek valamit. Isten erejét bemutatja. Csodálatos ajándékok. Egész tömeget egyszerre képesek megmozgatni. Ezek voltak, itt láttuk a hit ajándéka, a csodatévő erők munkái és a gyógyítások ajándékai. Evangelistánál működnek főleg, de Isten, hangsúlyozom, bárkit képes használni ezekben az ajándékokban, ha éppen a helyzet úgy hozza, hogy egy haldoklóhoz érsz, és nincs ott senki, aki ebben az ajándékban gyakorlott, akkor Isten rajtad keresztül is előhozhatja azt az ajándékot, és fognak működni a csodatevések. Tehát a hited legyen kiterjesztve arra, hogy a Szent Szellem bármelyik pillanatban képes bármelyik hívőt ebben használni, megnyilvánul, ha teljes a Szent Szellemmel. Hát ez kell, hogy teljesek legyünk a Szent Szellemmel, és onnantól kezdve ne korlátozzuk a Szent Szellemet. Ha neki tetszésére van, és szükség van arra az ajándékra, akkor rajtad keresztül is megnyilvánulhat, bár te nem vagy mondjuk evangélista. Attól még az a gyógyítás ajándéka megnyilvánulhat. Ott vagy a kórházban, és szükség van a gyógyulásra, és az illetőnek van hite, Szent Szellem képes rá, hogy előhozza. Tehát ne legyünk elzárkózva a szívünkben, hogy Isten engem ebben nem használ. Lehet, hogy a következő pillanatban hoz egy ilyen ajándékot az életedre. Legyél nyitva a szíved ezekre a csoda dolgaira Istennek. Mert ő csodatévő Isten, és neki ez a természete. Ő a természet felettiben él, ő egy természet feletti Isten, és ő minden szempillantásban így éli, ha szabad mondanom, az életét. A természet felettiben. Nekünk szokatlan, mert mi meg itt a természeti világban élünk. Ha kinyitjuk a szívünket, sokkal többet fogunk belőle látni. Ha nem zárkozunk el, és elvárjuk ezeket. Legyünk egy elvárással. Amen. Legyünk egy elvárással, hogy Isten ezeket hozhatja, és az ő tetszése szerint az ő megnyilvánulásait hozhatja. Ez az ő birodalma. De legyen nyitva a szívünk rá. Amen. Nézzünk egy példát arra, hogy a tudás szava, a múltkor foglalkozunk vele bővebben, egy elcsüggedésében lévő prófétát emel ki a halál széléről. Tehát, hogy Isten milyen módokon tudja használni, és hozza elő ezeket az ajándékait, az egyik legnagyobb prófétánkkal esett meg, hogy miután a Bál prófétáit mind leölte, 500 prófétát, és ő is tüze szólított le a mennyből, és hatalmas jelekben, csodákban használta Isten, amikor meghallotta Jezabel fenyegetését, azt mondta neki Jezabel, azt üzente, hogy holnap a te fejed ugyanígy jár, ahogy te az én 500 profétán fejét vetted, akkor illésben megállt az ütő. Képzeljétek el, a nagy profétába. Tehát, hogy egyik pillanatban fönt, és a másik pillanatban pedig ott valahol lent szegényként, mert ő is emberből volt, hangsúlyozom, és a félelem szelleme megkísértette. És ott tartott Illés, hogy amíg a szolgáját is elbocsájtotta. És ment egy napi járót, leült egy fa alá, és mondta, Isten, engedj most meghalni. Elegem van. Az előző nap óriási győzelmet aratott. Egy nappal előtte. És az hova jutott? Tehát ne vádoljuk magunkat, hogyha egyszer úgy veszük észre, hogy egy mély pontra kerülünk. Isten oda el fog menni értünk, és ott fel fog minket emelni, ahogy azt a profétával is megtette. Ezért hozom ezt a példát, és ez nagyon jó. Mert mindannyiannak van olyan pillanat, amikor esetleg elcsüggednénk jobban, mint illene. Mert tudjuk, hogy az Úr bennünk van, és mindenre képes. És megvannak a tervei, és csak azok jöhetnek valóságba. De amikor az ember ilyen mély pontra jut az életében, ahol Illés volt. Nézzük meg, hogy Isten mit használ, hogy őt onnan kiemelje. A tudás szava ajándékot fogja használni. Egy szava az Úrnak, és Illés túl volt a mélyponton. És ment tovább, és végezte a szolgáltat. Kapott újabb feladatokat, felkenetéseket. Olvassuk ezt el, mert ez megér egy misét. Amen. A 2. verse fogom kezdeni, az 1 Királyok 19-ben. Követet küldett Jezabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segítsenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életével, mint egyik. Mind az 500 profétáját legyilkolta Illés. Egy napon. Hamis proféták voltak. Amikor ezt megjelentették neki, felkelvén Illés elment, vigyázván az ő életére. Vagyis összekapta magát, Úristen. Ez lesz a vége. És megijedt. És ment Bersébába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Magyarul most látlak utoljára, gondolta magában. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. Most nézd meg! Ha az éléssel megtörtént, akkor lehet, hogy nálunk is előfordulnak ilyen pillanatok, amikor jobban elkeseredünk, mint illene. Ez is illés volt, ő is emberből. Az írja az új szövetségben, hogy illés ember volt, hozzánk hasonló természetű. El tudod csüggedni? Azért, mert Istennek a legnagyobb profétája volt, nem azt jelenti, hogy ő nem ismerte az elcsüggedést. Vagy azt a pillanatot, amikor úgy érezzük, hogy most ezt már feladjuk. De igenis ismerte ezt a pillanatot. Ismerte, de Isten fölötte van ennek. Ezt kell tudni. Azt mondta, elég Uram, most ó Uram, vedd el az én életemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Vagyis ilyen picire összement az önbecsülés, az önértékelése. És nem látta a kiutat, a megoldást, mondja, Uram, hadd halljak meg. 14-es vers, az egész fejezetben olvasható az a történet, 14-es versen lépünk. Isten ugyanis meglátogatja. Búsul, lefekszik, hoz angyal neki egy valatka ennivalót, hogy azért legyen benne egy kis égetnivaló is. Kelj fel, egyél, mondja neki az angyal, és aztán jön az Úr látogatása, és egy szelíd kis hang elkezd hozzá beszélni, az Úr maga. És azt mondja, azt kérdezi az a hang tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés? Magyarul az Úr azt mondta, hogy mi a manó történt veled? Tehát még a nagy győzelmekben voltál, most meg akarsz halni. És Illés így felel. Mondja, ő felele, nagy búsuláson van az Úrért. Nézd meg, az Úrra fogja az egészet. Nagy búsuláson van az Úrért, a seregek Istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet. Tehát rögtön az a motivum jelenik meg, hogy hol tévesztett el? A szemét levette az Úrról, és elkezdett keseregni Izrael fiai miatt. Izrael fiai mind elhagytak, panaszkodik. Tehát valami olyat vett föl magára, amit nem kellett volna. Mit csinálnak Izrael fiai, azok egy dolog, és hogy Illés, te mit kezdesz a saját bundáddal, az egy másik dolog, ugye? Neki saját magára kellett volna jobban odafigyelni, hogy ne essen bele ebbe a mély elcsüggedésbe. De mindegy, azt mondja, elhagytak téged, Uram, elhagyták a te szövetségedet, lerontották az oltáraidat, a te profétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, nézd oda. És engem is halálra keresnek. Vagyis azt mondta, Uram, itt már nincs tovább. Nincs tovább. Összesen én maradtam neked, Uram, te nem szedted össze magad jobban, én most már itt befejezem. Mit mond erre az Úr? 18-as vers. Meghagyok Izraelben, mit gondolsz, hány ezer serege volt az Úrnak? 7000 embert. Minden térdet, mely meg nem hajolt a Bálnak, ezt meghagytam. És minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Vagyis Illés, nem vagy egyedül. Ne csüggedj. Van egy egész sereg, akiről nem tudsz. Aki mind az én emberem. Vagyis sok népen van nekem abban a városban, mondja neked, ha pásztorként elcsüggedsz. Sok népen van nekem abban, 7000 emberem van ott, nem is tudsz róla még. Mind be fognak seregelni az Úrhoz, mert az Úrnak hatalma van őket felébreszteni, megszólítani és behozni a seregét. A Jézus nevében. Te a te dolgod, hogy ne csüggedjen? És az Úr dolga pedig, hogy ő tudja, hogy neki vannak, akikre számíthat, és a maga idejében fel is ébreszti őket. Egy hatalmas ébredés lesz. És Illés, ezzel a tudta, honnan tudta volna meg Illés, hogy vannak még 7000, azt hitte magában van csak, ha az Úr nem mondja neki. Hát egy természet feletti közlés, a tudás szava, a jelen pillanat helyzetből, Isten szelleme által. És amikor Isten ezt felfedte neki, akkor Illés összeszedte magát. Azt mondta, na jó, akkor menjünk tovább, és akkor kapott feladatokat, hogy felkenje az ezt és az azt, még idegen nép királyát is fel kellett kenjet, kapott feladatokat, nem csak Izrael területére. Nagyon hatalmas a mi Istenünk, és tudnák, hogy számít ránk. Mielőtt elcsüggednél. Ahogy Illésre, úgy rád is. És mindannyiunkra, mindannyiunknak megvan a helye és a feladata a Krisztus testében, és mielőtt elcsüggednél, a tudás szavával képes Isten utánad nyúlni. És közléseket adni, hogy mire számít a Krisztus testében, mi a feladatod, hogy kell tenned, merre van a te utad. Ezeket mind a tudás szaván keresztül közli veled. Fontos ez az ajándék? Hihetetlenül fontos. Vágyodnék erre? Rettenetesen. vágyodunk rá, akkor meg tud nyilvánulni. Mi egy példát nézünk. Egy gondolata, hogy a tudás szava ajándékában működnek ezek a csodálatos gyógyító ajándékok is, hogy az Úr közli, hogy hol végzi azt a gyógyító munkát. Számtalanszor figyelem, hogy az emberek álla leesik, amikor van egy lehetőségem beszélgetni velük, és ismerem az illetőt, most kezdtünk beszélgetni, és előkerül, hogy a veséjében van egy gyógyító munkája a drága Úr Jézusnak, nem tudja, hogy honnan veszem, mondom, sehonnan. Az Úr közlése. Az Úr közlése. Az Úr annyira szeret téged, hogy kiterjedt a gondja erre, hogy a vesédet meggyógyítja, és nekem kijelenti azt, hogy biztasson téged, hogy mennyire szeret. Hogy a szerelem tüze föllobbanjon a szívedben. Hát a pünkös tüzének a lángnyelveit fellobbantják ezek az ajándékok. Az illető el fog olvadni. Isten gondolt rám. Tényleg Isten ennyire szeret engem? És akkor el fogod tudni mondani neki, hogy igen, Isten ennyire számon tart téged. Most meggyógyított a vesét, föl is írhatod, ez a vesét meggyógyult, és én honnan tudtam volna egyáltalán, hogy baj van vele? Vagy küszködtél vele, vagy műtve volt, vagy bármi? Ha Isten nem közli? A tudás szaván keresztül közli ezt, mert a jelenre vonatkozó közlése Istennek. Nagyon nagy ajándék. Törekedjetek rá, egy igazi nagy birodalomba tudtok belépni általa, hogyha ezek elkezdődnek, és igenis Isten ki akarja jelenteni magát ebben az ajándékban. A Jézus nevében. Hányatoknál működik ön a tudásszava? Szerintem rengeteg embernél van, akinél itt-ott megjelenik, és ha megjelent már, újra várhatjátok. És újra, és jön, és sokasodik. Sokasodnak az ajándékai. Bölcsesség szavára nézzünk egy példát, ami a jövőre vonatkozó kijelentése Istennek. Nagyon sokat jelent ez az ajándék, amikor az ember nem látja, hogy miként alakulnak a dolgok. Lehet figyelmeztetés is Istentől, hogyha nem így viszed az utadat, ahogy, akkor ez következik. Ilyen módon is megjelenhet a bölcsesség, szóval figyelmeztetés a jövőre vonatkozólag. De nézzük meg az Agabus prófétát, Pál apostol esetében. Pál apostol ugyanis készül az útjára, és figyelmeztetést kap prófétán keresztül, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Agabus megjelenik már előbb is, amikor az éhségről figyelmeztet. Tehát Agabus egy prófétája volt Istennek, és a prófétának az ajándékában a bölcsesség szava gyakran előjön. De nem csak ott jöhet. Jöhet az egyszerű hívő sereg életében is a bölcsesség szava egy álomban, egy kijelentésben, egy proféciában. Ahogy Istennek tetszik, ahogy a szellemének tetszésére van. Így az Abcsel 21-ben ez a nevezetes Agabus próféta Pálnak prófétál. Mint ha Pálnak szüksége lett volna erre. Mint ha Pálhoz nem tudott volna szólni Isten. Isten tudott volna szólni. Lehet, hogy szólt is hozzá. Lehet, hogy figyelmeztette is. És vagy Pál nem hajlott rá, vagy figyelmen kívül hagyta, bárhogy is volt, Isten egy másik csatornán keresztül is szól hozzá. Ez az ő kegyelme. És belepillantunk ebbe a részbe. 10. verstől olvassuk. Pálnak a csapata ez. Több napig ott maradtunk, ez pontosan Cezárea, ahol most Pál éppen van az útja során, Cezáreában zajlik. Alájöve egy júdabeli, Júdeából való proféta, név szerint Agabus. És mikor hozzánk jött, most ezt nézd meg ezt a snittet, itt mi történik. Hozzánk jön a proféta, vette Pálnak az övét, megkötözvén a maga kezeit és lábait, tehát nem Pált, kötözte saját magát. Mondta, ezt mondja a Szent Szellem. A férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. És ez egy figyelmeztetés. Pál tud meg, hogy ez vár át, ha odamész. Jövőbeli kijelentés. Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybéliek kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Vagyis féltettük Pált. De Pál ezt felelte. Mit cselekedtek sírván, és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. És Pál azt mondja, ha oda kell mennem, akkor ezt is felvállalom. Legyen úgy, ahogy az Úr akarja. És amikor nem engedett, akkor megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úr akarata. És látod, az Úr profétája hozza a bölcsesség szavát. És felhívja Pál figyelmét. Pál, eldöntheted, akarsz-e menni Jeruzsálembe? Mert ott ez vár rád. Vagy inkább maradsz itt a tesókkal, és élvezed a tengerpartot. És azt mondta Pál, nem. Az Úr akarata legyen meg. És én oda kész vagyok elmenni, és ha kell, kész vagyok meghalni is. Nekem az Úr akarata legyen meg. Isten figyelmeztetése, a profécia jövőre vonatkozott. Ez a bölcsesség szaván keresztül jött. Ezt is vehetjük, nem csak profécián keresztül, jöhet egy álomban is. Jövőre vonatkozó kijelentés az Úr akaratáról. És nagyon-nagyon fontos ajándék, hogy ne legyünk tudatlanok arról, amik bekövetkeznek. Mondja azt a Jánosban Jézus a Szent Szellemről, hogy a Szent Szellem elvezet majd a bekövetkezendőkre? Igen, ez a szolgálata. Ha elvárással vagyunk, akkor ezt nagyobb mértékben fogja hozni az életünkbe. Ha figyelmen kívül hagyjuk ezt az ajándékot, akkor a Szent Szellem lehet, hogy nem fogja hozni ezt úgy, ahogy ő szeretné, mert nem vagyunk elvárással. És igenis tudnunk kell ezekről az ajándékokról, és elvárással kell lennünk. Vágyjuk ezeket, naponta mond a Szent Szellem, drága Szent Szellem, én vágyom az ajándékaidat. Én vágyom, hogy így megnyilvánulj, mert ezzel meggazdagítod az én szívemet, és azokét is, akik felé szolgálok. Beszélgess a Szent Szellemmel. A Szent Szellem közösségében a ővele való beszélgetés az teljesen igei dolog. Teljesen igei dolog. És így fogsz többre jutni, és előrébb jutni ezekben az ajándékokban. Dicsőség Istennek! Ézaiás profétánál is van nagyon sokszor ez az ajándék, hiszen ő hatalmas profétája volt Istennek, de a bölcsesség szaváról tudni kell, hogy mivel jövőre vonatkozik, ezért lehet feltételes is az üzenet, amit visz a proféta. Itt az történt, hogy felszólította Isten Ézaiást, menj Ezékiás királyhoz, és közöld vele, hogy rendelje el a házát, mert meghal. Jó üzenet, nem? Menj el a királyhoz, és mondd meg neki, hogy rendezzen el mindent, mert vége. Erre föl Ezékiás befordult a fal felé, és bűnbánatot tartott. És elkezdett sírni, és azt mondta, Uram, én mindig a te akaratodat cselekedtem, és téged szolgáltalak. És amiközben zokogott és sírt, és magát megigazította, ahol erre szükség volt, a proféta még nem ment ki a királyi várból, az udvaron szólt hozzá Isten szelleme, hogy menj vissza és szólj a királynak, hogy adok még az ő életéhez 15 esztendőt. Látod Istennek a szíve, hogy mennyire együtt lehet kommunikálni ő vele, és mennyire szereti a megtérő szívet. És hogyha egy rendelése, Istennek ez egy rendelése volt. 2 királyok 20-ban olvassuk az egyes versben, de az Ézaiás könyvében is olvasható ez a történet. Isten abban a pillanatban visszavonta ezt az ítéletet. Azt jelenti, hogy akkor a proféta hamis profétálással ment a királyhoz? Szó nincs róla. Tehát, hogyha egy profétálás nem teljesedik be, mert közben az illető szíve megfordult, ez teljesen helyén van. Attól az a proféta, ami nem hamis proféta. Neki az Úr azt szólta. Ugyanezt történt Jónással. Azt mondta neki Isten, menj Ninivébe, és közöld Ninivébeliekkel az ő pusztulásukat, mert bűnösek. És először Jónás nem is akart elindulni sem. Mondta, hogy én ahhoz a néphez el sem megyek. Nem érdekel, hogy vesznek, vagy nem vesznek. Elvesznek, és aztán Isten elkezdett erre foglalkozni. A vége az lett, hogy elment, és vitte az üzenetet Ninivének, és Ninive megtért. Zsák ruhákba öltöztek, sport hintettek a fejükre, és megtértek. És akkor még Jónás volt felháborodva, hogy látod, Uram, ezért nem akartam menni, mert tudtam, hogy te majd megfordulsz az üzenettel. A profétának egy dolga van, amit hall, azt elmondja. És nem az a dolga, hogy eldöntse, hogy akkor megyek, vagy nem megyek, meg úgyse így lesz, meg nem vonjuk be az elme dolgait, és az érvelésünket, mert amit Isten a szellemünkben szól, azt kell vinni. Azt kell vinni. És aztán a dolgok, hogy alakulnak, azaz az Úr és az illető között van, ha ilyen üzenetet kapnánk. Ez a profétálás, a proféta szolgálatában van, az egyszerű profétálás ajándékában, ami épülésre, intésre van, és vigasztalása, abban nincs ilyen üzenet, hogy holnap meghalsz. Valaki ezt mondja neked, akkor fordulj el és vizsgáld meg a szíved, de ne vedd túl komolyan. Mert ilyen üzenetet Isten nagyon-nagyon-nagyon különleges helyzetekben ad. Hégen a könyvében is olvasunk ilyet, elküldte egy szolgálóhoz, hogyha nem igazított ki az életedet, és három területet említett. Az étkezést, a pénz dolgát, és a szolgálati dicsőséget. Egy nagyon híres evangélistához küldte el. Ha ezen a három területen nem igazított ki magad, akkor nagyon rövid időn belül meghalsz. És ő elmondta az üzenetet. És az illető szolgáló sajnos nem vette komolyan Isten szavát, és az lett a vége. Ítélet jött. Tehát az ítéleteknek az üzeneteit is a bölcsesség szaván keresztül viszi Isten, vagy küldi Isten, de történhet változásban, nem, mert a dolgok fordulhatnak, hiszen jövőről van szó. És Isten figyelmeztetéseket tud így küldeni. És adná az Úr, hogy ezek a szívek, akik felé szól, minden esetben ki is igazítanák magukat. Nagyon jó dolog lenne, hiszen ekkor mindenki jól járna vele. Jól járna vele. Úgyhogy megköszönjük Istennek, hogy az ajándékaiba enged bepillantást, és hogy minket felcsigáz. Ezek mennyire kell részévé legyenek a mi életünknek, és a következő alkalommal rá fogunk térni a szellemek megkülönböztetésének ajándékára. Ami nem kárhoztatás, és nem bíráskodás a másiknak, hanem egy csak is mennyből jövő szellemi ajándék, ami által tisztán tudunk tájékozódni a szellemi birodalomba. De nem az emberi szellemeknek az elbírálása, meg kritizálása területén működik ez az ajándék. Úgyhogy ez is meg fog érni egy misét, jövő héten ezzel foglalkozunk, a szellemek megítélésének, megkülönböztetésének ajándékával, és aztán fogunk tovább lépni az erőajándékokra, amik megint nagyon izgalmasak. De most egy ideig, ha visszajártok a Gyülibe, ezekről fogtok hallani. És ezt nem bánjátok, remélem, mert tudni fogjuk ezeknek a pontos helyét az életünkben, és hiszem, hogyha ezeket megemésztjük, és magunkhoz közelebb engedjük, Isten nagyobb mértékekben fog minket használni. És az mennyire jó egy szolgálat tekintetében is, meg a hívősereg tekintetében is, hogy ezek az ajándékok mozdulnak. És felébresztik a szerelem tűzét, az első szerelem tűzét, az dobban a szívünk, amikor a szellem szól hozzánk. Akkor dobban a szívünk, és föléledünk, és föléled bennünk ez a szerelem Isten iránt. És tudunk hálákat adni. Ezek a mai gyógyulások is valóságosak.